parlagfűvel kapcsolatban szerintem érdemes lenne tisztáznunk azt, hogy egyáltalán hogyan kerül Magyarországra a parlagfű? Mi ennek a története? Mennyire az emberi behatás ez is, mint oly sok más növény, ami megjelent Magyarországon?
A parlagfű Észak-Amerikában őshonos, azon belül is Kaliforniában, tehát Észak-Amerikának és a nyugati felén, és amikor az európai telepesek megjelentek, akkor Észak-Amerikában is elkezdett terjedni, alapvetően a mezőgazdasági műveléssel, és valószínűleg Európában is úgy került, hogy a Észak-Amerikából származó terményeket szennyező gyommaként jutott el hozzánk. Első előfordulásai a 19. század végéből származnak, az akkori Magyarország déli területéről, kikötők mellől, tehát ez már úgy sejteti, hogy valószínűleg terménnyel, vagy mondjuk búza rakománnyal érkezett hozzánk, és utána, hogy kiszabadult és megtelepedett, akkor szépen elkezdett vándorolni északfele. Egy másik dokumentált megjelenési pontja volt az első világháború alatt a franciaországi kötők helyszíne, ott találták meg, és még herbáriumi rapot is készítettek, akkor belőle akkor a újdonság volt, és akkor valószínűleg az első világháborúban a hajókkal áthozott lovak takarmányával jutott hozzánk. Tehát vannak egyszerűen érdekes útvonalak. Ugye egy pici magja van, ami szennyeződésként ott a takarmányban megbújhat, és azóta is rendszeresen szennyeződésként megtalálják különböző termények magjai között.
És arról egyébként van dokumentált eset, hogy vajon mikor lehetett az első allergiás tünet, amit valaki úgy gondolt, hogy feljegyez, tehát ami a parlagfűhöz kapcsolódhat?
Hú, hát én nem ismerem annyira az orvosi szakirodalmat, úgyhogy erre nem tudok konkrétan válaszolni, hogy mikor kezdtek allergiások lenni rá az emberek. El tudom képzelni, hogy már Észak-Amerikában az indiánok is mutattak tüneteket, allergiás tüneteket, csak az nem lett dokumentálva.
Nekem meg az jutott eszembe, hogy vajon ott a francia katonák a kikötő környékén már brüsszköltek-e a parlagfűtől.
Hát, ugye akkor még ritka volt, és akkor kevés pollen termelt, és utána szép fokozatosan terjedt el. Szerintem amennyire tudom, például hazánkban a 80-as években robbant be igazán a parlagfű, és akkortól jelentek meg az allergiás tünetek is.
És ez a robbanás, ezt mi idézte elő? Akkora lett akkora mennyiségű a parlagfű Magyarországon, ami már allergiás tüneteket válthatott ki?
Igen, tehát akkora terjedt el, mint szántóföldi gyom, és akkor már olyan mennyiségben volt a virágzás akkor a pollen a levegőben, hogy sok embernél kiváltja ezt az allergiás reakciót.
Mitől ilyen ügyes a parlagfű, hogy ennyire könnyen tud szaporodni, jól tud elterjedni, és hogy ilyen tüneteket tud okozni sokaknál?
De az egyik az, hogy egyéves növényről van szó, és a magjai a talajban vészelik át a telet, és ezek a magok nagyon trükkösek, mert nagyon sokáig életképesek. A vizsgálatok szerint 40 évig is életképesek maradnak, és várják a jó alkalmat, hogy ők majd akkor kicsíráznak. Megvan, hogy milyen meleg legyen a talaj, mennyi csapadék legyen a talajban, mennyi nedvesség legyen a talajban, és mennyire legyen úgymond nyitott, tehát hogy mennyire a felszín közelében legyen, és mennyire legyen más növényfajoktól mentes a terület. És akkor ő csirázik, de még akkor is bevetett trükköt, mert akkor sem mindegyik csirázik, hanem egy bizonyos mennyisége mindig ott maradt tartalékban, hogy hát, ha mégsem annyira jók a körülmények. Tehát ez a rizikó megosztás, ezt nagyon jól csinálja a parlagfű, és utána, ha kicsirázik, akkor viszont nagyon gyors, erélyes növekedésre képes. Általában olyan április közepéje, végétől indul a csirázása, és egészen júniusig elhúzódik, a körülményektől függően, és utána a nyári csapadékot kihasználva gyorsan megnő. És a másik trükkje az, hogy ha még le is kaszálják, akkor is pár magot megpróbál hozni. Tehát az mindenképpen abba belefeszüli úgymond az energiát, hogy valamennyi magot hozzon, és akkor az már a következő szezonban újra próbálkozhat. És hát ez az egész stratégiát a mezőgazdasági termelés nagyon is úgymond dotálja, tehát nagyon kedvező számára ez a folyamatos bolygatás, amit nyilván egy szántás jelent, eltünteti a konkurenciát, ő viszont nagyon szépen tudja kihasználni a helyzetet. Nagyon tipikus, hogy Magyarországon a napraforgó táblák fertőzöttek. Ott ugye még egy probléma bejön, hogy a parlagfű is a fészkesek családjába tartozik, meg a napraforgó is a fészkesek családjába tartozik. Tehát nagyon nehéz szelektíven a parlagfűvet írtani egy napraforgó táblában. Próbálnak olyan eszközökkel, napraforgó magvetés előtt szelekt gyomírtóznak, de ha utána is van csírázás, és mint mondtam, folyamatos a csírázás áprilistól június végéig akár, akkor ez nem működik ez a módszer. És hát, hogy mitől ilyen allergén? Féldeporzás növényről beszélünk, rengeteg pollen termel, és ez a pollen, hogyha nagy utóval megnézzük, nagyon érdekes, rücskös felszínű, mindenféle érdekes fehérjét is tartalmaz, meg rátapad a pollenre mindenféle egyéb szennyeződése a rücskös felszín miatt. És hát ez a kettő együttesen, amennyire én nem vagyok orvos, úgyhogy nem tudom pontosan, de amennyire én olvastam, ez a kettő együtt okozza az allergiás reakciókat az embernél. Az, hogy mitől van allergia, az meg egy orvosi kérdés, nem tudok.
Világos, nem tudok, ezt nem is akartam öntől így kérdezni természetesen. Visszatérve konkrétan a parlagfűre, mit tehetnénk, és ezt most ilyen globálisan kérdezem, nem ön meg én, hanem úgy akinek földje van, akinek döntéshozói helyzetben van a parlagfűvel kapcsolatban, hogyha 40 éven keresztül képes csírázni ez a mag, akkor ez azt jelenti, hogy ha bármit is tennénk, akkor az 40 év múlva lehetne igazán eredményes, mert ez a kötelező kasszálás, ez nekem így laikusként úgy tűnik, hogy ez nem annyira működik, tehát hogy attól még újra és újra van nagyon sok ember, igen, aki küzd ezzel Magyarországon a pollen szezonban, és ahogy ön mondja, ezt eddig nem is tudtam, hogyha lekasszálják, akkor is megpróbál majd magukat hozni a parlagfű. Szóval, hogyan lehetne ön szerint hatékonyan felvenni a versenyt a parlagfűvel?
Hát mindenképpen ez egy nehéz kérdés és hosszú távú kérdés, tehát hogyha 40 évig életkémes kell maga, úgyhogy 40 évig biztos, hogy munkát ad nekünk, folyamatosan figyelni kell. Úgy válaszolni kell, hogy élőhelyenként más és más a védekezés stratégiája, tehát másképp kell egy szánton viselkedni, másképp küzdeni ellene, másképp egy olyan helyen, ami valamiféle zavart hely, mondjuk útszél, vagy játszótér, vagy kiskert. Tehát egész más a kettőnek a léptéke, és más lehet a megközelítés is. Talán kezdjük az ilyen kiskertekkel, vagy ilyesmi helyekkel, ahol viszonylag kontrollálható, hogy mi nő az adott területen, és megengedhető az, hogy más növények, évelő növények is nőjenek. Tehát például egy zártal kialakított gyepben nem igazán tud fölnőni a parlagfű, és ott viszonylag kontrollálható az is, hogy az ember végigmegy a kertjében, és kihúzogatja a parlagfűvet, nem engedi, hogy magot hozzon, nem engedi, hogy virágozzon, és akkor azért, hogyha nincs bolygatás, rendszeresen el van távolítva a parlagfű, legalábbis az én tapasztalatom azt mondja, hogy olyankor azért erősen visszaszorul, sőt szinte eltűnik. Kisebb részekben, kisebb területeken kontrollálható. Egy megint más kérdés, mondjuk az útszélek, vagy az ilyen zavartabb, romosabb területek helyzete, ahol viszont nincsen megfelelő jogosultsága kezelésére, nehézkes a megközelítés is, meg ilyesmi, ott bonyolult a probléma, vagy a kezelőnek kell olyan gyomírtást, vagy fenntartást végezni, amivel rendszeresen eltávolítja a parlagfűvet, vagy pedig valami olyasmi irányba elmozdítani a területtől a növényzetét, ami zárt és bolygatásmentes, és akkor ott sokkal kisebb esélye lesz a parlagfűnek fölmenni. És hát a harmadik nagy csomag az a szántók kérdése, a szántók és rendszeresen művelt területek kérdése, ahol a gazdálkodóknak azért szoktak tanácsot adni, hogy milyen művelést kéne végezniük ahhoz, hogy parlagfűmentesen tartsák, és itt már mindenféle kényszerek bejönnek, hogy ez miért nem sikerül, mondjuk nem volt elég csapadék a gyomírtó kiszólásához, meg ilyesmik is előfordulhatnak. Ott én azt látom, hogy a terményváltással és olyan termény használtával, amelyben könnyű védekezni a parlagfű ellen, az lehet a megoldás, mert hogyha rendszeresen olyan terményt vetnek, és akkor rendszeresen kiírtják, úgymond a parlagfűvet, akkor a területen ez a úgynevezett magbank, az, ahol a hosszan életképes magok vannak, az is kiritkul, és csökken a magok mennyisége. Mert nyilván itt számtalan kényszer van egy gazdálkodó számára, úgyhogy el tudom képzelni, nehéz megvalósítani. Ugye elvileg törvényi szabályozás is van erre, hogy parlagfűmentesen kéne tartani, elvileg ellenőrzés is van, nem tudom mekkora kapacitásuk, de próbálnak ellenőrizni. Tehát azért vannak is léteznek technikák, technológiai fegyelem megsértése miatt történik meg az, hogy elterjed a parlagfű.
Ezt egy kicsit magyarázza nekünk, hogy mit jelent a technológiai fegyelem?
Hát itt például, amit mondtam, hogy megvan, milyen időben kell kiszórni a vegyszert, vagy megvan az, hogy mikor kéne föltárcsázni azt a területet ahhoz, hogy eltűnjön a parlagfű, és hogyha valami miatt ezt nem sikerül megoldani, akkor valóban fölnőhet. Vagy például megvan az, hogy milyen terményeket kéne több éven keresztül azon az adott területen tartani ahhoz, hogy sikeres legyen a vézekezés, de aztán mégsem az történik.
Igen, hát,
tehát, hogy időbeli, térbeli kényszereket nem tartanak be, vagy nem tudnak betartani valami más kényszer miatt.
Igen, ezt Nyilván egy csomó szempontot kell mérlegelni egy gazdálkodónak, nem is akarom én ezt megítélni innen, de nyilván az ön szemszögéből, vagy a parlagfű szemszögéből egészen pontosan köszönjük, hogy elmondta ezeket. Nekem egy ilyen nagyon laikus kérdésem lenne, és most félek, hogy majd jó, ön is kinevet meg gazdálkodók, akik hallják a kérdésemet, de hogy ilyen talajcsere, az nem lenne megoldás erre a néhány centiméter mélyen ezeknek a magoknak az eltávolítására egy-egy ilyen szántóról?
Hát akkor elviszük a termőtalajt, ami kell a termeléshez, az a baj. Iszonyú költsége van, és iszonyú ára. Tehát, hogy nem éri meg egyszerűen.
Tehát nem lehetetlen, csak inkább... nyilván egy egész országot nem lehet, nem tudom, három centiméter lecserélni.
Nem, meg akkor azt az értékes termőrészt veszük el, és nincs honnan pótolni, amin alapul az a termesztés. Tehát azért a tápanyagok ott vannak, a humusz ott van, tehát ezt azért használni kell. Inkább olyasmi technológiákra felé lehet elmenni, ami kimeríti ezt a magbankot. Ausztriában próbálkoznak például ilyenekkel, hogy úgy megforgatni, megfelelő időben, hogy na, akkor csírázzon ki minél több mag, de viszont lekaszálni, vagy letárcsázni, eltüntetni a parlagfüvet, mielőtt még újra magot hozhatna. És akkor ezt rendszeresen megismételve azért ki meríthető ez a magbanknak nevezett tartalékja a növénynek.
És ez mennyire sikeres Ausztriában, amennyire ezt ön tudja?
Hát én cikkeket olvastam erről, és ott sikeresnek írták le, igen. Tehát radikálisan lecsökkentette a magbankot, kezelhető mennyiségre, töredékére. Tehát egy technológiai fegyelmet be kell tartani, megvan, hogy mikor kell úgy felszentelni, hogy a csirázásra buzdítsa a parlagfüvet, és utána mikor kell úgy, nem is azt mondom, hogy lekaszálni, mert ugye akkor még ott van a kis tönkje és magot hoz újra, hanem betárcsázni, hogy már ne tudjon virágozni, ne tudjon magot hozni, de ugye kinőtt, és akkor az a mag elveszett. És akkor ezt pár éven keresztül megismételni.
Ön egyébként
Ausztriában, és működött.
Ön egyébként a kutatásai során mennyire beszélt gazdálkodókkal, akiknek ezeket a technológiai fegyelmet be kellene tartani?
Azt kell mondani, hogy kevés. Valamennyire konferenciákon hallgattam ilyen előadásokat, de én közvetlenül száraz gyepekkel és már régóta felhagyott parlagokkal foglalkozom. És inkább az ott megjelenő parlagfüvekkel is voltak kísérleteim. És hát ott is azt tapasztaltuk, hogyha úgymond békén volt hagyva a terület, nem volt bolygatás, talajbolygatás, akkor bizony erősen visszaszorult a parlagfű. És az évelő növények azok ki tudták szorítani. Ugye egy szántón nem évelő növények vannak, ez a probléma, tehát ezért nincs ilyen lehetőség erre, hogy visszaszorítsa, de mondjuk egy parlagon, amit úgymond békén hagynak, tehát nem szántanak, nem tárcsáznak rendszeresen, ott pár év alatt annyira lecsükken a talajbontatás, hogy nagyon erősen visszaszorul az évelő növények terjedése miatt a parlagfű.
Visszaugorva még Ausztriára, az jutott eszembe arról, ahogy behozta példaként, hogy ez mennyire közép-európai probléma Európában a parlagfű, tehát hogy Magyarország és a környező országok küzdenek ezzel, vagy gyakorlatilag az egész kontinens?
Vannak gócpontok, Észak-Olaszország, Franciaország dél-keleti része, Franciaország nagy része, a déli része fertőzött, ott is küzdenek vele, és azt látjuk, hogy ahogy melegszik az időjárás, terjed észak fele. Tehát nálunk találja meg legjobban az életfeltételeit, a megfelelő a klíma, a megfelelő a csapadék, de egyértelműen van egy északra történő terjedése. És ami nagyon érdekes, hogy pont a németek vizsgálták ezt és mutatták, hogy van egy olyan különleges terjedési útvonala, hogy a Németországban meg más országokban is elterjedt a madarak etetése napraforgóval, és ezekből a napraforgó csomagokba megbújva ott van a parlagfű magja. Tehát azokon a helyeken jelenik meg, ahol etetik a madarakat. És valószínűleg sokszor ez a napraforgó mag tőlünk származik, és ugye nálunk napraforgó erősen fertőzött parlagfű maggal. És pont azért, hogy ezt csökkentsék, most már megjelentek olyan napraforgó csomagok, amit madárelességként árulnak, és rajta van az igazolás, hogy parlagfű magmentes. Tehát próbálnak erre figyelni, de ez is egy viszonylag jellegzetes behurcolási útvonal a parlagfűnek.
Megint az emberi behatás, és pusztán jó szándékból, hogy a madarakat etetjük.
Hát nyilván, aki madárat etet, nem gondol arra, hogy ott a magok között milyen egyéb gyommagok lehetnek, és mit húzol be ezzel. De ez sok helyen megfigyelték, hogy igen, így is terjed a parlagfű.
Említette, valahogy így fogalmazott, hogy kedvezőek nálunk a legkedvezőbbek a feltételei a parlagfű növekedésének, és mondta közben a csapadékot. Na most ugye egy nagyon asszályos évben vagyunk, ezért kérdezem, hogy egyébként jól tűri az asszályt a parlagfű, vagy az idei év az már a parlagfűnek is kedvezőtlen volt?
Ha Hát nekem nincsen generál általános felmérésem az országról, vagyis az ország idei parlagszűz fertőzöttségének mértékéről, de amennyire tudom, azért kellett volna neki a nyári csapadék, és ami területeket én látok, ott azt látom, hogy idén kisebbre nőtt, és azért neki is hiányzott a víz. Tudjuk, hogy tőlünk délebre azért nem ekkora probléma a parlagszűz. Van vagyogat, de nem ilyen sok. Tehát feltételezem, hogy ha ennél szárazabb lesz a klíma, akkor az már neki is hiányozni fog az a csapadék, és ő se fogja bírni. És inkább megy éjszakra, és akkor tőlünk éjszakra fog megjelenni. Tehát, hogy már a lengyeleknél vannak ilyen vizsgálatok és monitorozás, hogy mennyire terjed a parlagszűz. Mert mondjuk 20 éve, 30 éve még nem nagyon volt, és ritkaságnak számított, és most egyre inkább terjed.
És ön szerint egy ország egyébként föl tud készülni, védekezni? Tehát előre valamit lehet tenni azért, hogy ne terjedjen úgy el a parlagfű, mint mondjuk Magyarországon elterjedt?
Valamennyire lehet, igen. Ilyen egyrészt egy tájékoztatás nagyon sokat jelent, hogyha sokan felismerik a növényt, és megtalálják a gúzpontokat, és akkor ott rögtön ki tudják érteni. A másik meg, hogy tanulni az elődök hibáiból, úgymond, tehát, hogy megnézni, hogy mik azok a technológiák, amik segítik a terjedését, mi az, ami pedig gátolja, és ezekre odafigyelni. Ilyen például, hogy a szennyezett járműveket, tehát olyan helyen, ahol parlagfű terem, és oda megy valaki egy mezőgazdasági géppel, akkor utána ezt a gépet nagyon alaposan meg kell tisztítani, hogy ne vigye át másik területre magukat. Például ilyenekre is oda lehet figyelni. Igen, lassítani lehet biztos, és kell kontrollálni valamennyire, ha nagyon odafigyelnek, és úgymond tanulnak a többiek tapasztalataiból.
Technológiai fegyelem, mondom az a kifejezést, amit öntől tanultunk a beszélgetés korábbi részében, ez is valami ilyesmi tulajdonképpen.
Igen, ez is, hogy azért oda kell figyelni a szántók állapotára, észlelni kell hamar azt a megjelenő parlagfüvet, vagy akár másmilyen gyomot. Utána oda kell figyelni, hogy pontosan mi az a technológia, mi az a kezelés, ami segít neki, és mi az, ami viszont el tudja távolítani, és azt alkalmazni tudatosan. Igen. Tehát azt hiszem, itt a megismerés és a tájékoztatás az egyik első, és hogy ha fölfigyeljenek rá sokan, akkor már egy lépéssel előbbre vagyunk, és akkor sikerülhet lokalizálni a fertőzési pontokat, hogy mondjam.
Amikor azt kérdeztem öntől néhány perccel ezelőtt, hogy mennyire beszélt gazdálkodókkal a kutatásai során, akkor azért kérdeztem azt, mert van egy ilyen hipotézisem, hogy ez az egész parlagfű kérdés olyan szempontból, hogy valaki tényleg odafigyeljen a saját területén a szabályokra, vagy elővigyázatos legyen, hogy ne tudjon annyira terjedni ez a növény, hogy talán azokat érdekli jobban, vagy azok figyelnek rá jobban, akik egyébként tudják allergiásként, hogy milyen kellemetlen tud ez lenni, hogy akár olyan életminőség romlást tud előidézni egyeseknél, hogy megkockáztatom, hogy a munkára képtelen állapotba is kerül valaki, amikor teljesen elkapja az allergia. Tehát, hogy ön mit gondol, és ez már csak egy hipotetikus kérdés, hogy egyébként ez mennyire érzi a társadalom, hogy ez az egész ország problémája, vagy csak azoké, akik szenvednek ennek az allergia tüneteitől?
Szerintem mindenki ismer olyat, aki vagy ő maga, vagy ismer olyat, aki allergiás, és a parlagfű az a növény, amit ha bárhol kiejtek a számon, akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. Tehát azért viszonylag ismert növényfajról van szó, és Magyarországon már jó pár évtizede jelen van ez a probléma, tehát Magyarországon az, hogy parlagfű, azt ismerik, sokan tudják, hogy mi az. Az ellene való védekezés lehetőségeiről már kevesebben tudnak, és kevesebben ember az, akiben tudatosul, hogy igen, azért itt vannak technikák, és egyszerűen ki is lehet akár húzni, meg lehet próbálni ellene védekezni legalább lokálisan. Én így látom, tehát hogy ez a tapasztalatom a környezetemben, hogy parlagfű egy közismert növény. Mondhatni azt már mindenki tökéletesen ismeri, szinte is felismeri Magyarországon.
És egyébként bátorítsuk a hallgatókat, hogyha látunk valahol útszélén ilyesmi, akár csak húzzuk ki mi, és ne várjunk másra, hogy majd ezt a területet.
Én bátorítanám, igen, a hallgatók. Tehát én magam is, ahol járunk játszótéren, ott egyszer megjelent, kihúzogattuk, a szemetesbe raktuk, és kész. Azóta nem jelenik meg. Például, amikor nálunk utcafelújítás volt, és a rézsűt újra füvesztették, és hoztak valamiféle termőföldet valahonnan, na akkor megjelent a parlagfű, és akkor elkezdtük kihúzogatni. És azóta most, hogy egyet is bezárult, meg nincsen bolygatás, nem látok parlagfüvet. De mindig, ahol járkálok, ha látom, ott azért rendszeresen el szoktam távolítani, ha előfordul.
Egyébként a parlagfű az bármilyen állat számára jelent táplálékot? Tehát az abban mennyire kell bíznunk egyébként, hogy valaki ilyen állat megtalálja és szívesen elfogyasztja? Tehát ilyen, ahogy a rovaroknál szokták mondani, természetes ellensége van-e, hogy valakinek ez a tápláléka?
Hát ez egy érdekes kérdés. Egyrészt én amennyire tudom, a birkák meg a kecskék szeretik legelni, főleg amikor fiatal. Akkor le szokták legelni, de ugye ha le is legelik csonkra, azért ő megpróbál egy kis magot hozni itt a csonk tövében. De igen, szokták ezzel is kezelni, hogy legeltetik. Másik, hogy a magja az elég magas olajtartalmú, és azt ilyen apró rágcsálók, meg még akár madarak is szokták enni. És egy harmadik érdekes dolog, hogy van egy Észak-Amerikában ösvényes bogár, amivel sokáig kísérleteztek, hogy nem majd biológiai védekezésként elterjesztik, és azt fogja megenni a parlagfüvet. És az az érdekes, hogy még mielőtt hivatalosan kiengedték volna ezt a bogarat, spontán megjelent az Észak-Olaszországban a tósíkságán, és ténylegesen sokat evett a parlagfűből, és csökkentette a tömegét, a biomasszáját. És az az érdekes, hogy ez a bogár, ez elindult, Szlovéniában már jelen van, Horvátországban is megtalálták, és úgy tudom, hogy pár éve megtalálták egy-két egyedét Magyarországon. Érdekes lesz megfigyelni, hogy vajon elindul-e és tényleg előzönni az országot, vagy sem. Valamennyire úgy tudom, hogy ez fagyérzékeny bogár, és valószínűleg ez a szárazság sem tett annyira jót neki, nem tudott annyira elszaporodni, de ez egy érdekes, nem tervezett kísérlet, hogy megfigyelhetjük, hogy igen, van egy ilyen bogár, ami elindult, és vajon mit fog csinálni a parlagfű állománya. Ugye amikor biológiai védekezés kapcsán kísérleteztek vele, mindig felmerült az a probléma, hogy oké, megeszi a parlagfűt, de mi van, hogyha utána átszökik a napraforgóra, az komoly problémát jelenthet. A vizsgálatok szerint nem ugrik át napraforgóra ez a bogár, viszont soha nem lehet ezt teljesen kizárni. Egyelőre nem látják annak a jelét, hogy átugrana a napraforgóra, és azt kezdené el fogyasztani, hanem megmarad a parlagfűnél. Tehát nem szabad ettől a bogártól csodát várni, viszont lehet, hogy lesz szerepe abba, hogy esetleg csökkenti a tömegességét a parlagfűnek. Észak-Olaszországban erre már voltak vizsgálatok, és tényleg kimutatták, hogy igen, tényleg jelentősen csökkentette a levéltömegét is, és a virágzás mennyiségét is. Tehát ilyen formán a pollen mennyiségét is csökkentette a bogár. Nem fogja kiírtani a parlagfűvet, majd szépen ebbeáll az egyensúly, és stabilan együtt fog élni vele, meg most is stabilan együtt él már Olaszországban vele, de legalább valamennyire kontrollálja és csökkenti.
Ön miért kezdett el a parlagfűvel foglalkozni? Tudom, mással is foglalkozik, de hogy a parlagfű az kutatóként hogyan keltette fel az érdeklődését? Azért kérdezem ezt, mert hát nem a legkedvesebb növény, így laikusként nézve. Sokaknak talán a leggyűlöltebb növény, mert ez okozza a problémáit kutatóként, meg mégis önnek érdekes volt. Mi ennek a története?
Hát az a történet, hogy én parlagokkal kezdtem el foglalkozni. És az meg nagyon érdekes volt számomra, hogy hogyan tud regenerálódni a növényzet egy ilyen szántás utáni felhagyás után, és hogyan tér vissza a természetes növényzet. És azt láttam, hogy bizonyos helyeken azért, főleg fiatal parlagokon nagyon sok a parlagfű, ugyanakkor valahol eltűnik, és akkor hogy ennek mi lehet az oka, ezt kezdett el érdeklődni. És hát ugye, mint közismert növény a parlagfű, azért ez egy jó hívó szó is volt, hogy akkor megnézzük, hogy mit csinál a parlagfű a parlagon, és utána mit csinál a parlagfű a gyepekben, vagy mit csinál más élőhelyeken. Igazából én ezzel foglalkoztam, meg valamennyire most is ezzel foglalkozom.
De van ennek bármi érzelmi kötődése ilyenkor egy növényhez, egy kutatónak, hogyha sokat foglalkozik vele, vagy hogyan viszonyul ön a parlagfűhöz? Tudja csodálni mondjuk ezt a 40 évi örökítő képességét? Mert ez valahol csodálatos egyébként.
Hát igen, csak tudni kell, hogy sok más növény is képes erre, azért sok egyéves képes én nagyon tartós magbankot létrehozni. Igen, valamennyire azért elképesztőek a képességei parlagfűnek valóban. Inkább más irányból közelíteném, hogy a személyes dologot nagyon be, hogy az én fiam is parlagfű allergiás, és akkor próbálom neki ténylegesen mondani, hogy mit csináljon, hogy kevésbé legyenek elkerülsek a tünetei. Illetve a másik, hogy én inkább a többi növényt csodálom, amelyik végül is azért mégiscsak el tudja nyomni a parlagfűvet, tehát hogy kevésbé a parlagfűvet csodálom.
Én csak kicsit provokatívnak szántam a kérdést azért, hogy... De akkor még ezt a két gondolatot, még milyen más növények nyomják el egyébként a parlagfűvet? Tehát más az évelők, amikre már utalt?
Igen. Például nálunk nagyon sok gyepben jelenlevő csenkeszek, festuk a fajok latinul, amikről keveset tudok, nagy közönség, nem olyan ismert, pedig nagyon nagy lehetőség van bennük. szinte minden talajtípusnak megvan a maga csenkefaja. Ezek egy évelő fű, amilyen csomót képez. Nem annyira bírja a nyírást, ezért nem szeretik, de ugyanakkor iszonyú erős versengő, és iszonyú erősen kiszorítja a többi növényt. És hogyha ilyent vetünk egy olyan területre, ahol parlagfű van, hát pár év alatt a parlagfűnek esélyese lesz. És hát amúgy meg gyönyörű növények a csenkeszek. Van olyan faj, ami dísznövényként is alkalmazott. Ez például ez egy, de mondhatnám az árvalányhajakat is, ami szintén évelő fűfaj. Hajlamosak vagyunk megfertőzni, pedig nagyon jó képessége rendelkeznek mind a parlagfű elszorítás terén, vagy visszaszorítás terén, mint pedig azon a téren, hogy hogyan tudnak egy parlagot újra meghódítani és átalakítani egy évelő gyeppé.
A csenkeszek egyébként őshonosak a
Magyarországon? Igen. Őshonos fajok. Tulajdonképpen ez a nagyon sok gyepnek, száraz gyepnek ezek a alapfűfajai. És hát annak ellenére, hogy sok száraz gyepnek ez az alapfűfaja, egyáltalán nem közismert fajok, amit azért jó lenne ezen változtatni, mert nagyon sok jó képességgel rendelkeznek. Bírják a szárazságot, bírják a taposást, bírják ezeket a meleg nyarakat, és kiszorítják a parlagfüvet, mi kell még.
Már is nekünk is közelebb nőtt a szívünkhöz szerintem, a lista alapján, amit most mondott, igen. És akkor az utolsó, amire még visszatérnék, ami talán nem annyira a szakterülete, de mint praktizáló édesanyja, akinek allergiás gyermeke van. Itt mondta egy fél mondattal, hogy próbál segíteni a fiának, hogy hogyan lecsökkenteni a tüneteket. Mire gondolt? Van valami házi praktika, ami nagyon működik? Mert akkor segítsen a hallgatóinknak is.
Hát én ugyanazokat tudom ismételni, amit hallottam orvosoktól, tehát nagyon gyakori a hajmosás, mert ugye a hajba megragad a pollen, és hogyha rendszeresen kimossuk, akkor az jobb. Az ágynemű gyakori mosása, hogy ott se halmozódjon fel a pollen, gyakori szellőztetés, ami ugyan ellentétes, de pont arra szolgál, hogy a szobában ne ragyogjon bent a pollen, és főleg amikor fúj a szél, akkor járja át a szobát, és legalább ott tisztuljon a levegő, úgymond. És hát igen, allergiaellenes gyógyszerek szedése. Igen, azt hiszem ezek. És kerülése, tehát olyankor nem megyünk olyan területre, ahol tudom, hogy nagyon fertőzött, hanem inkább magas hegységbe, vagy ilyesmi helyekre megyünk. És a másik pedig, hogy a saját kis környezetembe, tehát a kertünkbe, vagy ilyesmi helyen kiszedem az összes parlagfűvet. És akkor legalább azt tudom, hogy a lakóhelyünk, a szobla ablaka alatt nincsen parlagfű.
Említette a magasabb területeket, tehát ezek szerint Magyarországon belül is azért van különbség? Tehát mondjuk a Mátrába érdemes menni, mert ott kevesebb a parlagfű, az Alföldön megfeltételezem, hogy több?
Igen, hát az Alföld ezen belül is nem is az Alföld, hanem a Somogy nagyon fertőzött, hogyha megnézik a parlagfű térképet, a Nyírség nagyon fertőzött, de az egész Kiskunság is nagyon fertőzött. Tehát általában ez a kicsit lazább talajt kedveli a parlagfű, ezek a területek nagyon fertőzöttek, és azért a Mátra csúcsán lehet találni egy szálat, de azért nincs tömeges parlagfű fertőzés, és ott azért nagy erdők vannak, és a Mátra tetején talán valamennyire meg lehet szabadulni a parlagfű allergiától. Annyit tennék még hozzá, hogy ugye a pollen azt a szél viszi, és az azért el tud jutni sok helyre. Nagyon érdekes, hogy még Svédországban is találtak pollen, tehát parlagfű allergiás eseteket, holott ott nem ünnő a parlagfű, csak maximum nagyon-nagyon egyéb szál, viszont a szél az rendszeresen elviszi odáig is, hogy a nagy pollen felhőket. Tehát ha olyan az időjárás viszonyok, olyan a széljárás, akkor el tudja vinni nagyon messzire is a pollent. Tehát ez is megint érzékenységtől függ, hogy ki az, akinek nagyon nagy az érzékenysége, tehát már egy pici koncentrációtól is megjelennek a tünetei, vagy pedig nem olyan erős az érzékenysége. Akinek nagyon nagy az érzékenysége és kicsi koncentrációtól is már előjönnek a tünetei, az nem biztos, hogy a Mátrában megszabadul ettől, mert oda is föl tudja fújni a szél a pollent.
De hát ha Svédországig, akkor a kékes sem lesz akadály neki, igen.
Igen, attól félek, igen.